Prédikáció 2012. január 29.
Fennállva halljuk azokat az igéket, amelyek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét szeretném ma hirdetni köztetek. Írva található Márk evangéliumában, az első fejezetben, a 29-től a 39-ig terjedő versekben így. Mindjárt ezután kimentek a zsinagógából, és Jézus elment Jakabbal és Jánossal együtt Simon és András házába. Simon anyósa lázasan feküdt, és mindjárt szóltak felőle Jézusnak, aki odamenve megfogta a kezét, és talpra állította, úgyhogy az asszonyt elhagyta a láz, és szolgált nekik. Este felé pedig, amikor lement a nap, hozzávittek minden beteget és megszállottat. Az egész város összegyűlt az ajtó előtt. Sok különféle betegségben sínylődött, meggyógyított, sok ördögöt is kiűzött, és nem engedte beszélni az ördögöket, azok ugyanis felismerték őt. Nagyon korán, a hajnali szürkületkor felkelt, kiment, elment egy lakatlan helyre, és ott imádkozott. Simon és a vele lelők azonban utána siettek, és amikor megtalálták, így szóltak hozzá. Mindenki téged keres. Ő pedig ezt mondta nekik. Menjünk máshova, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az igét, mert azért jöttem. És elment Galilea szerte a zsinagógákba, hirdette az igét, és kiűzte az ördögöket. Idáig Isten igéje, foglaljunk helyet. Szeretett testvéreim, mindjárt az evangélium, az örömhír történetének az elején vagyunk, és nagyon mozgalmas történetek és képek jelennek meg előttünk a felolvasott ige szakaszban is. Jézus és az ő frissen elhívott tanítványai, Jakab és János, a Zebedeus fiai, valamint Péter és András igyekeznek Péter házába, ahol az anyósa, erről ők nem tudnak, lázasan fekszik. Ebben a történetben összecsap egymással a tehetetlenség, az értetlenség, a tetrekészséggel, az élettel és a gyógyító jelenléttel. Egyik oldalon tehetetlenség, értetlenség, a másik oldalon pedig tetrekészség, élet, gyógyító jelenlét. A kép ismert, a kép a mindennapjainkhoz tartozik, betegség a családban, betegség a társadalomban, betegség testi és lelki formában. És aztán jön valaki, aki megérint, jön valaki, aki talpra állít, aki gyógyít, aki kiűzi a démont, imádkozik, igét hirdet, elhív. Rengeteg ige, sokszínű, sokféle arc, sokféle szerep, beazonosíthatatlan és meglepő. Ezt hozza Jézus Kápernaumba, ezt hozza Jézus Galileába, ezt hozza aztán Jeruzsálembe, és ezt hozza az egész világnak. Megpezsdül az élet. Szinte klippenként villan elénk egy-egy jelenet ebben a rövid 10 versben. Nézzük hát végig ezeket a képeket. Hosszabban elidőzve a kápernaumi házban, Péter anyósánál, és utána még az ottán a következő képekre is azért szenteljünk majd egy kis figyelmet. Azért fontos az első kép, mert ez az a kör, amiben a legtöbb időt töltjük, és ami a legfontosabb a számunkra, az első kép a családban vagyunk. A történet fókuszában pedig egy anyós, aki lázas. Ennyit tudunk meg róla, hogy anyós. Ez egy jól körülírt, és jól tudjuk, hogy nem túl hálás szerep megjelölés. Az asszony, vagyis hát az anyós, szinte önkéntelenül is előhívja belőlünk a tréfálkozást. Rengeteg anyós vicc forog közkézen. És ezzel a történettel kapcsolatban is született egy vicc. A vicc az így hangzik, hogy vajon miért tagadta meg Péter Jézust? Azt gondolom, hogy sejtjük a vicc csattanóját, a választ. Hát azért tagadta meg Péter Jézust, mert meggyógyította az anyósát. Ez most itt egy vicc volt, és talán egy kicsit elfogódottan is fogadjuk ezt a viccet, hogy hát most ezen nevessünk, néhányan hallottam, hogy nevettek, és ez jó, azt gondolom. A másik oldalról pedig megjelenik az, hogy megbotránkozunk, hogy hát szabad a szent dolgokkal viccelni? Szabad a templomban viccet mondani? Szabad egy ilyen viccet elmondani innen a szószékről a prédikációban? Vajon a templom körében, az istentisztelet körében, a lelkész szerepében, vajon belefér-e mindez? A helyhez és a szerephez illik ez, vagy pedig zavaró? Azért próbálom most ezt egy picit így a gyülekezetet is provokálni benne, mert hogy ebben a történetben az az egyik nagyon meglepő fordulat, hogy nem tudjuk meg Péter anyusának a nevét. Csak a szerepe a fontos. Tudnélik, a családban betöltött szerepe, hogy ő egy anyus. És ennek kapcsán érdemes egy picit magunkra figyelni, és megkérdezni, hogy vajon nekünk milyen szerepeink vannak. Szerepek, amiket ránk osztottak, akár a családban, akár a munkahelyen, akár a baráti körben. Milyen szerepeket hordozunk? Mi az, amit ránk osztottak? És milyen szerepek azok, amiket mi választottunk? És mire jók ezek? Miért van ezekre szükség? Ismerjük a kettősségüket, ezek a szerepek nagyon sokszor meg is védenek minket, tudjuk, hogyan kell viselkedni, tudjuk, hogy mik az elvárások, ha ezeknek megfelelünk, akkor elfogadnak minket, amíg játszik a szerepünket, addig rendben van. Ugyanakkor azt is érezzük, hogy ezek a szerepek nem csak megvédenek minket, hanem egyúttal be is zárhatnak minket. Például bezáródom mondjuk egy szigorú tanár szerep, hogy az iskola világából hozzak egy képet. A szigorú tanár szerepnek van természetesen egy jó oldala, a diákok csöndben vannak, nem kell annyit fegyelmezni, de lehet, nem szükségszerűen, de lehet egy rossz oldala, hogy távol kerülök a diákjaimtól. Nem tudok velük igazából jó és meghitt közvetlen kapcsolatot kiépíteni. És amikor erre rájövök, akkor esetleg váltok, és azt mondom, hogy én fölveszem a kedves ember, a kedves tanár szerepét. És hát természetesen ennek van egy nagyon jó oldala, hiszen az azt jelenti, hogy vélhetően én jó kapcsolatot tudok kialakítani a diákjaimmal. De lehet, hogy a másik oldalon pedig túllövök a célon, és már igazából nem tudom megtanítani azt, amit meg kéne, mert hogy igazából nem tudok fegyelmet tartani. Igazából nem tudok olyan légkört teremteni, amiben egy tudást át lehet adni, vagy egyáltalán valamilyen követelményt lehet diktálni, vagy elvárni a tanulóval szemben. És hát aztán persze a másik oldalon is, még mindig az iskolánál maradva, kialakíthatom a vásott, a figyelmetlen, a nem készülő, a jópofa a diáknak a szerepét. Természetesen az iskolában a tanár feleltet, tanít, a diák felel és tanul. Aztán tovább lépve egy picit a saját világunkba, most az itt és mostba, itt is megvannak a szerepek, a lelkész prédikál, ez az én szerepem, a gyülekezet pedig hallgat, aztán van, amikor imádkozunk, akkor is én mondom, de a gyülekezet kíséri, van, hogy csöndben imádkozunk, aztán a gyülekezet szerepe az, hogy énekel, ennek az Isten tiszteletnek is megvan a kerete, megvannak a szerepek, amiket betöltünk itt együtt. És aztán azt gondolom, hogy még nagyon-nagyon sok szerep, szülő, gyerek szerep és a családi szerepek. De a kérdés mindig az, hogy hol vagyok én benne? Ki vagyok én valójában? Nem tesz-e tehetetlenné a szerepem? Nem lesz-e a számomra börtön? Az, ami igazából egyfajta védőbástya lehetne, nem válik-e börtönni? És ki vagyok én? Valahol olvastam egy idézetet, amely így hangzik, ha élni akarunk, tudnunk kell kilépni a szerepünkből. Ha élni akarunk, tudnunk kell kilépni a szerepünkből. Kipróbálni újakat. Ha mindig jó fiú meg jó kislány voltam, lehet, hogy egyszer ki kell próbálni milyen rossz kisfiúnak vagy rossz kislánynak lenni. És szüntelenül kérdezni, hogy ki vagyok én valójában. Ezzel kapcsolatban olvastam egy aranyos kis történetet a jegesmedve Bocsról, aki megkérdezte egyszer az édesanyját, hogy mondd csak édesanyám, mondd csak mami, te jegesmedve vagy-e? Édesanyja azt mondta, hogy persze, természetesen. Kisfiam, én jegesmedve vagyok. Kis idő múltán megkérdezte a kis Bocs, hogy te mami és a papi, ő is jegesmedve? Igen, kisfiam, természetesen ő is jegesmedve. Látszott, hogy a kicsi Bocs egyre nagyobb gondban van, és az édesanyja is látta, hogy valami nem stimmel. Úgyhogy amikor megkérdezte a kis Bocs, hogy és mondd csak mami, a nagypapi és a nagymami, ők is jegesmedvék? Igen, természetesen, kisfiam, de hát miért kérdezed ezt? Azért, mami, mert én borzasztóan fázom. Hát igen, egy jegesmedve nem fázhat az északi sarkon természetesen. Egy jegesmedvének az a dolga, hogy dacoljon a hideggel. Ha én azt élem át, hogy nem vagyok olyan, mint a szüleim, vagy nem azt a szerepet töltöm be, mint a szüleim, akkor bizony lehet, hogy elbizonytalanodok, hogy honnan való vagyok én. Nos hát, Jézus kilépett az ács szerepéből. Jézus vándor tanító lett. Ez a szerep, hogy ő kilépett abból, amit megszoktak, zavaró volt. Zavaró volt a többiek számára, és aztán 3 éven belül Jézus a kívülálló lett, Jézus a kiközösített lett, Jézus az lett, akit a keresztre küldtek. És éppen most Péter és András, Jakab és János szintén kiléptek a szerepükből. Többé nem halászok, hanem Jézus követői. Most már emberhalászok. Mindjárt, azonnal olvassuk újból és újból. Nem haboztak, hanem késlekedtek, hanem rögtön döntöttek. De hát ők sem voltak ám magányos farkasok. Ez a lépésük kiváltotta az értetlenséget, az ellenállást. Gondoljunk csak bele, milyen fájdalmat okozhattak az apjuknak, János és Jakab, amikor fogták magukat, és szó szerint ezt írja le az evangélium, hogy ott hagyták apjukat és a napszámosokat a hajóba, és elindultak Jézus után. Olyan kedves ez a történet, sokszor idézzük, de gondoljunk bele, ha ez velünk történik meg, mit szólunk hozzá? Nem vált ez ki értetlenséget és fájdalmat? Azt mondja a két fiú, hogy apám, nem követem tovább azt a hivatást, azt a szakmát, amire te tanítottál, amivel eddig eltartottuk a családunkat, hanem jött ez a Jézus, és mostantól ő utána megyek. Egy más szerepet. Eddig halász voltam, mostantól emberhalász leszek. Ugyanígy vonatkozik ez Péterre és Andrásra is, akik Becsajdából jöttek. Péter benősült ide Kápernaumba, elhozta még a testvérét is, aztán egyszer csak ott hagyják a családjukat, és ők is követik Jézust. Az a minimum, hogy ebben a helyzetben az anyus lázas lett. Gondoljunk csak bele. Itt van ez a Péter, meg az András, helyet szorítottunk nekik, itt vannak a családunk, és egyszer csak fogják magukat és elmennek, nem vesznek részt a család fenntartásában. Az anyus fájdalmában beteg lett. Kilépett az eddigi szerepéből, a gondoskodó szerepből, és inkább választotta a beteg szerepét. Ezzel persze egy nagy lehetősége van, hogy jól elrontja ezt a látogatást, amire valószínű, hogy a 4 fiú, a 4 férfi készül, hogy bemutatják Jézust a családnak. A betegség ebben az esetben, én nem mondom, hogy mindig, de ebben az esetben mindenképpen úgy tűnik, hogy a tehetetlenségnek és a haragnak a jele. Zavart jelent. Ágyhoz kötött lesz. És ez az ágyhoz kötött beteg állapot azt üzeni Péternek és a többieknek, hogy látod, hogy mit tettél vele? Látod, most beteg lettem, és ez a te hibád. És hát ebben a képletben megjelenik Jézus, aki miatt mindez van. És itt érdekes dolog történik, az elzárkózásra, ami teljesen érthető az anyós részéről, Jézus válasza az érintés. Megérinti ezt a lázas beteg asszonyt. A másik válasza az, hogy talpra állítja. Ez a talpra állította, ez egyúttal a föltámadásnak is a szava. Állj a talpadra! Talán az is benne van, hogy ne sajnáltasd tovább magad. Nincs szükséged erre a beteg szerepre. Állj a talpadra, és légy az, aki vagy. Úgy tűnik, hogy valami történt Jézus és az asszony között. Nagyon gyors az evangéliumban ez a leírás. Nyilván ez egy hosszabb történet, hogy mi történt Jézus és az anyós között, amelyet ez a két gesztus ír le, az egyik az érintés, ami az elzárkózásra válasz, és a másik pedig, ami az ágyban fekvésre, a tehetetlenségre válasz, hogy állj a talpadra. És úgy tűnik, ez az asszony meg tudta tenni. Úgy tűnik, hogy Jézus és az asszony között, az anyós között létrejött valami olyan meghitt kapcsolat, amiben aztán azt olvassuk, hogy az asszony innentől szolgál neki, diakóniát végez. És ebben megint egy meglepő fordulat van. Jézust úgy tartják számon, mint egy népszerű rabbit, vagy egyre népszerűbb rabbit. És hát a rabbik nem szerették azt, hogyha az asszonyok szolgálnak fel nekik. Ez nem volt számukra elfogadható. Jézus azonban nagyon szívesen veszi ennek az asszonynak, ennek az anyósnak a szolgálatát. Ismét egy szokatlan szerep, ami egy rabbi mellett nem volt szokásban, de Jézus mellett ez a tiltott szerep megjelenhet, megjelenhetik az élet. Leomlottak a gátak, megszűnt a félelem, megszűnt a harag, a keserűség. Nem kell mindenáron védekezni. A tehetetlenségemből, az ellenállásomból, a passzivitásomból aktivitás lesz. Szolgálni, cselekedni. Beteg volt, betege volt a tiltakozásnak, az ellenállásnak, mindazzal szemben, amit Jézus hozott az ő családjába. És aztán most mégis valami történik köztük, valami megmagyarázhatatlan, amiből mégiscsak létrejön a találkozás, létrejön a vendégség. Nos hát ez volt az első kép a családon belül. A következő képek csak fel-fel villannak, alkonyat van, és azt látjuk, hogy az egész város az ajtó előtt van. Azért van az egész város az ajtó előtt, mert híre ment, hogy Jézus a csodatevő. Jézus a gyógyító. Hoppá, megvan, Jézus a gyógyító. Ez Jézusnak a szerepe, menjünk oda, vigyük a betegeinket. Megnyílik a kép. Mindaz, ami történik, nem csak egy családnak a belső ügye. És az ajtó előtt ott állnak az emberek, az ajtó előtt, ami elzár, de meg is nyílik, sokakat meggyógyít, de talán nem mindenkit. És kiűzi az ördögöket. Az ördögöket, amíg nem beszélhetnek. Akik nem azonosíthatják be Jézust, nem nevezhetik az Isten szentjének, mert Jézus nem kívánja magára venni még most itt, ebben a közösségben ezt a szerepet. Mint ahogy igazából a gyógyító szerepet sem. Mert aztán a következő kép az, hogy az alkonyat után korán reggel van, az új nap elindul, és a Jézust egy lakatlan helyen látjuk, ahol imádkozik. Jézus megint egy másik szerepben, az imádkozó szerepében látjuk. Gondoljunk csak bele, hogy Jézusnak a gyógyító szerepében mennyi fájdalmat kellett megérintenie. Mennyi fájdalommal találkozott. Gondoljunk bele, hogy mennyire bele tudunk fáradni abba, ha folyton rossz hírek jönnek felénk. Mennyire túlterheltek tudunk lenni, ha sok fájdalom ér minket, sok nehéz történetet hallgatunk meg. Szükségünk van arra, hogy vissza tudjunk vonulni magunkba, magányunkba, egyedül létünkbe, csöndünkbe, imádságunkba. És ezt a sok fájdalmat és harcot az Isten elé vinni. A sok tehetetlenséget, szomorúságot, a sok-sok elvárást, ami ért. Mert hogy enélkül nem tudok gyógyító lenni, ha nem tudok imádkozó lenni. És aztán Következő kép pedig, hogy jönnek a tanítványok, felháborodva, Jézus szemére vetve, mindenki téged keres. Várunk vissza a gyógyító szerepedbe, várunk vissza, mi vagyunk a csodavárok, mi pedig most ebbe a szerepbe kerültünk. Várjuk tőled a csodát, hát ez a dolgod. Értetlenség és számonkérés. Te vagy a gyógyító. Ez egy szerep. Ezt légy szíves, töltsd be, és te most imádkozod? Ez nem lehet. Neked gyógyítanod kell. Gyere vissza és folytasd. De Jézus válasza határozott nem. Menjünk máshová, hogy az igét hirdessem. Szegény tanítványok. Azt gondolom, hogy elég nehezen követik Jézust. Most akkor gyógyító, imádkozó, most éppen igét akar hirdetni. Ráadásul a zsinagógákba akar elmenni, az ellenséghez akar elmenni. Ráadásul nem marad meg a család körében, hanem egész Galileába indul el. Újabb szerep, sok arc. Azt gondolom, hogy mindez és a mai istentisztelet talán arra hív minket, hogy engedjünk a képeknek. Engedjük, hogy a Jézusnak ez az élettel teli lendülete vigyen minket szembe a tehetetlenséggel. Ahol ő van, ott természetesen zavar és ellenállás keletkezik. De ugyanakkor helye van a gyógyulásnak, a talpraállásnak és az érintésnek. A csöndnek, a tehetetlenség elhordozásának. Mindennek helye van. Talán a végső üzenet az lehet, hogy szabad kilépni a szerepeinkből. Szabad Krisztust követni, és ez a Krisztus követést úgy tudom lefordítani, hogy a sokarcú színes életet megélni. A sokarcú Jézust követni, akit nem lehet egyetlen egy szerepbe se zárni, és adja Isten, hogy minket se lehessen bezárni egyetlen szerepbe, és hogy mi se zárjuk be egymást egyetlen szerepbe. Engedjünk az életnek. Engedjük annak a lendületnek, amely Jézusban van. Amen.